Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. A fetakör bemutatkozását hallgassuk meg. Egyébként ez azt jelenti, hogy fejlődő tanítványok, ennek a rövidítése. Akik itt megjelenünk az Úr asztalánál, hát egy picivel azért ennél többen vagyunk, de hát mint minden alkalomról, akár egy Isten tiszteletről mindig van, aki hiányzik valamiért, valami közbejött, betegség, akármi. De az átlag részvétel az egy ilyen 12-15 fő között szokott lenni, és a teljes létszám az 25 fő körül alakul. A Feta Biblia kört Fehér Norbert nagy tiszteletű úrtól örököltem, a nevet azt meg is tartottam, nagyon jónak találtam, és egy olyan tartalommal igyekeztem megtölteni, amit én magam jónak ítéltem, így a Feta egy a Bibliát mélyen értelmezni, kutatni kívánó körré szerettem volna tenni. Érdekesen alakult az első alkalom, az én számomra még mindenki új volt, a presbitereket ismertem csak úgy nagyjából, a többi gyülekezeti tagot, hát azért, amikor ilyen sok embert látunk, azt nem lehet könnyen megjegyezni, neveket meg végképp nem, ott ültünk az asztalnál is, én abból indultam ki, hogy ott mindenki ismeri egymást. Aztán az alkalom végén derült ki, hogy nem. És akkor amellett, hogy a Bibliát igyekszünk megismerni, arra is figyelmet kellett fordítani, hogy egymást is jobban megismerhessük. Így a Biblia tanulmányozás mellett alkalmanként egyéb összejöveteleket is tartunk. Van például karácsonyi alkalmunk, általában ilyenkor közösen pizzázunk, van évadkezdő és évadzáró alkalmunk is, ezek is étkezéssel, beszélgetéssel, vidám hangulatban telnek. Eleinte ezeket a rendkívüli alkalmakat a parókián tartottuk, aztán egy ideje már egymáshoz is járunk, mert ez a Biblia kör több is, mint Biblia kör, egy nyitott, baráti körré lett, és hogy nyitott is, és hogy baráti is, erről halljunk egy bizonyságtételt.
Kedves testvérek, ahogy ugye tiszteletes úr is említette, ez a kör egy baráti kör. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy mi nyári szünet végén csatlakoztunk ehhez a körhöz, feleségemmel együtt. Ebben a körben voltak olyan testvérek, tagok, akik számunkra nem voltak már ismeretlenek, hiszen egy másik ilyen kis biblia körből, a keresztkérdések körből már egy pár embert ismertünk. Ugyanakkor az új tagok is, ahogy tiszteletes úr utalt rá, barátként fogadtak, és barátként is néztek ránk. És az a nyári alkalom, a kezdő alkalom egy grillezés volt. Ezen a Biblia körben nagyon sok mindent mélyebben tanulhatunk meg Isten szeretetéről, és beszélgethetünk egy-egy témáról mélyebben, de ugyanakkor kötetlenebbül is. Ezek a beszélgetések számunkra nem fejeződnek be az alkalom végén, hiszen otthon is feleségemmel együtt nagyon sokat beszélünk ketten együtt ezekről a témákról, illetve megoszthatjuk a testvérekkel is e-mail formájában egy levelező listán keresztül a felmerülő gondolatainkat, észrevételeinket. Azon túlmenően, hogy ugye baráti körről van szó, ez bizonyítja az is, hogy egy testvérünket megkértünk arra, hogy jöjjön el velünk, és a lendő otthonunkat szakszerű szemmel, műszaki állapotát mérje fel, és döntésével, meglátásaival, észrevételével nagyon sokat segített nekünk a döntéseiben. Ennek a testvérünknek ugye nagyon sok más elfoglaltsága van, mégis jól tükrözi azt, hogy ő megpróbált időt szakítani ránk, és eljött velünk, és segített ebben a döntésben. Minden alkalom egy külön alkalom, és ezt nagyon várjuk, mert mindig újat tanulhatunk Isten szeretetéről, illetve feltöltekezhetünk mélyen szántó beszélgetéseinkből, ami nekünk egy hétre való olyan feltöltődést ad, hogy azt így szavakban nem tudom elmondani. Viszont ezt meg kell tapasztalni, és én arra buzdítok mindenkit, hogy aki kedvet érez, azt szívesen látjuk és csatlakozzon hozzánk. Köszönöm szépen!
Az alkalmainkon több témakört járunk körül. Az elmúlt lassan három esztendőben a következő témaköröket vettük át. Beszéltünk a gyermeknevelésről, családi életről, aztán a keresztény szabadságról és a törvényről, hogy Istennek hogyan tudunk megfelelni, akadályoz ez-e bennünket a szabad és boldog életben, vagy pedig épp ellenkezőleg. Beszéltünk a misszióról, az evangéliumoktól egészen a közelmúltig, végigvettük Jézus példázatait, volt szó az imádságról, aztán az is téma, hogy ha győztes urunk van, akkor miért csak kínlódunk sokszor a hitéletünkben. Mit jelent az, hogy megbüntetem a fiakat harmad és negyed íziglen, Beszéltünk a majdnem hithősökről, akik hithősnek indultak, de aztán időközben sajnos elbuktak. És ez látszólag három esztendőre nem is sok témakör, de bizony egy-egy témát több alkalmon át tárgyalunk. A legnagyobb kiterjedésű a misszió volt, ami egy egész évadot vett igénybe, hiszen az egyház történet egyes szereplőinek a szolgálatát és életét is tanulmányoztuk. Aktuális mostani témáink a csütörtöki és a jövő heti témánk az okkultizmus, ezotéria, keleti vallások, ezeknek beszivárgása a gyülekezetekbe, illetve hogy mit is lehetne ezzel szemben tenni, hogyan lehet tanítani, hol ér véget a mindennek, mindennél lenni. A bibliakört egyébként nem csak én tartom, előfordult kezdetben, hogy néha egyéb elfoglaltság miatt akadályoztatva voltam, és ilyenkor abban egyeztünk meg, hogy inkább ne maradjon el a bibliakör, valaki felkészül a megadott témában. Mára ez oda nőtte ki magát, hogy olykor akkor sem én tartom meg a bibliakört, amikor egyébként jelen vagyok, mert vannak lelkes testvérek, akik azt mondják, hogy ebben vagy abban a témában én nagyon szívesen felkészülnék, engem ez érdekel, és nagyon jól fel is készülnek a testvérek. Emellett nagyon fontos számunkra egymás számon tartása, rendszeresen imádkozunk egymásért, segítjük a másikat. Erről egy bizonyságtételt hallgass.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Jobbágy Péter vagyok, és bizonyára hallották a testvérek, hogy két héttel ezelőtt gyarapodott a családunk, második kislányunk Bodza megszületett. Azonban nem volt ez egy problémamentes terhesség, már az első terhesség után azt mondták az orvosok, hogy valószínűleg a feleségem nem vállalhat több gyermeket, de Isten mégis bátorított bennünket arra, hogy vállaljuk a második gyermeket is, és így vágtunk bele ezzel a bizalommal a dologba. Természetesen fogadtunk orvost, tisztában voltunk azzal, hogy nagyobb a kockázata ennek a terhességnek. Azonban az orvos az sajnos annak ellenére, hogy a pénzt elvette, nem igazán törődött a feleségemmel, és mikor 3 héttel ezelőtt be kellett feküdnie a kórházba, mert már olyan hasi, illetve derék fájdalmai voltak, hogy attól tartottunk, bármikor beindulhat a szülés, akkor annyit tett meg, hogy fölvette az osztályra, és azt mondta, hogy majd elküldi különböző vizsgálatokra. Múltak a napok, sem személyesen, sem telefonon nem lehetett őt utolérni, már az osztályon az ápolók, különböző orvosok is próbálkoztak őt felkeresni, hogy hát mégis mondjon valamit, hiszen ő a fogadott orvos, és sajnos beleestünk abba a csapdába, hogy a többi orvos azért nem merte elindítani a vizsgálatokat, mert hogy fogadott orvosunk van, nem akart úgymond a másiknak a vadász területére oda tévedni. És már 3 napja így volt a feleségem a kórházban, amikor elérkezett a következő fetakör, és ezt megosztottam a testvérekkel, hogy úgy látjuk, hogy már nem bírja sokáig, hogy el kéne végezni a műtétet, hogy egészségesen megszülethessen a baba és a Kata életese kerüljön veszélybe. De az orvos az nem tesz semmit, nem tudok utolérni, és imádságban vittük ezt az Úr Jézus elé, ezt az egész problémát. Kértük, hogy ha mi az emberi erőnkkel és pénzünkkel nem tudtunk átnyúlni, nem tudtuk elérni, hogy ez az orvos rendesen dolgozzon, akkor ő cselekedjen valamit. És másnap délelőtt hívott a feleségem telefonon, hogy végre megvizsgálta az osztályos orvos, elküldte különböző egyéb vizsgálatokra is, és most már tolják be a műtőbe, úgyhogy menjek gyorsan, hogyha ott szeretnék lenni a szülésnél. Ott hagytam csapott papot, szaladtam, közben még nagy tiszteletű urat és egy másik barátomat sikerült riadóztatni, meg a szüleimet, hogy imádkozzanak, mert nem lesz egyszerű a műtét, de hála Istennek fél egykor egészségesen megszületett a kislányunk, és a Kata élete is, egészsége is megmaradt. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy amire a mi erőnk nem volt elegendő, a mi bölcsességünk, a mi felkészültségünk, az Isten így egy csettintésre pillanat alatt megoldott, és olyan orvosok kezébe került a feleségem, akik akkor voltak az ügyeletes orvosok a szülészet nőgyógyászaton, akik talán a legjobbak az egész városban, és tényleg fokozott óvatossággal és gondossággal viselték az ő gondját a műtét során is, azután is. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek.
A Biblia körön kívül is tartjuk egymással a kapcsolatot. Szolgálatokban is ott vagyunk, az aktív gyülekezeti tagoknak ismerősek lehetünk, hiszen igyekszünk mindenütt jelen lenni. A babamama szobát például a vége felé a csoport férfi tagjaival az összejövetelek után, olykor éjszakában nyúlóan fejlesztettük saját adományainkból. A szobát egyébként nem csak ilyenkor, ezzel az istentisztelettel párhuzamosan, hanem csütörtökönként is használjuk, hiszen a Biblia körbe, amint látható is sok családos jár, akik hozzák a kisgyermekeiket, és itt a Biblia körben, a babamama szobában nagyon jól érzik magukat, hancúroznak, játszanak. Örülmünk az, hogy mindig vannak új tagok. A legtávolabbról érkezett csoporttagunk, egy egyetemista hölgy, aki Szombathelyről jött ide Miskolcra tanulni, és itt van szívesen közöttünk ezeken a bibliaórákon, és szívesen látunk minden érdeklődőt alkalmainkra csütörtökönként este 6 órától a gyülekezeti teremben.
Áldás békesség, Kenyeres Gábor vagyok, kapcsolódnék az előttem szólóhoz. Amikor Péteréknél megtörtént ez a dolog, engem a nagy tisztelet úr értesített, hogy lehet imádkozni, és hát látszik, hogy működik a csoport, mert azonnal imádkoztunk is a Kata egészségéért, és hál' Istennek az egész családot megtartotta az úr. A másik dolog a hancúrozásról, mostanában már a legkisebb gyermekem 1 éves elmúlt, és hát ő úgy szokott részt venni a feta körökön, hogy az asztalon szokott jönni-menni közöttünk. Hála Istennek ez sem zavarja az ige tanulmányozást. Ő nagyon jól érzi magát, a másik 2 gyermekem pedig a babaszobát szokta használni. Amikor én erre a bizonyságtételre készültem, akkor a Máté evangéliumának a 18. fejezet 20. verse jött elém egyből, mikor 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, akkor én ott vagyok közöttük. Elsőként el kell mondanom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy a FETA körnek a tagja lehetek, nem csak azért, mert barátaim és testvéreim vannak ott, nem csak azért, mert csütörtök esténként jókat beszélgetünk, elmélyülünk az igében, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy a FETA körre ez az ige abszolút érvényes. Minden csütörtök este mi azt megtapasztalhatjuk, hogy ott van Krisztus közöttünk, amikor beszélgetünk, amikor imádkozunk, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy adott esetben nincsen köztünk néha az ige értelmezésén vita, vagy nem szoktunk esetleg egymásnak ellentmondó véleményt formálni, de közös alap az, hogy mindannyian Jézus Krisztust valljuk Urunknak és megváltónknak, és ezen a közös alapon éljük meg ezt a testvéri közösséget. A közös imádságról még én is egy személyes tapasztalatot szeretnék megosztani. Június 20-án ebben az évben volt egy balesetem, hát a saját ostobaságomnak köszönhetően elvágtam a jobb kezemnek a mutató ujját, ami úgy nézett ki, hogy nem egy nagy dolog, viszont sikerült benne elvágnom a méhhajlító int és egy ideget is, tehát ez azt jelentette, hogy operálni kellett. És hát ahogy az operáció megtörtént, ez egy elég félelmetes dolog volt, bár én balkezes vagyok, tehát tudtam, hogy a balkezemet használni fogom tudni, viszont hát az ember utána rájön, hogy amíg be van kötve a keze, rájön, hogy mennyi minden dolgot csinál 2 kézzel, meg mennyi mindenhez kell a másik keze is. És hát az első dolgom az volt, hogy a műtétet elvégezték rajtam, hogy erre a már említett levelező listára írtam egy imakérést a testvéreknek. És hát lényegében aznap este és másnap egész nap a telefonom, amíg benn voltam a kórházban, pityogott, és jöttek vissza a visszajelzések, hogy a testvérek imádkoznak értem. Nekem ez egy nehezebb időszaka volt, ez a nyári időszak az életemnek, mert a műtét az nem sikerült tökéletesen, tehát a jobb kezemen nem tudom a végső új percet mozgatni, de a gyógyulásban és a lelkemben történő helyretételében sokat segített ez a támogatás, amit a Biblia körünk adott, és az a rengeteg imádság, amit elmondtak értünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ehhez a körhöz tartozni, én egy ajándéknak érzem ezt az életembe, és innen is buzdítok mindenkit, hogy aki kedvet érez, azt szívesen látjuk bármikor csütörtöki alkalmakon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt.
Istennek szent lelke, szállj le most mi reánk, és vezessel bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelének 8. részében, a 7-től a 15-ig terjedő versekben. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, s a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarát is elkezdtétek, tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően, a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, s aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét, azért, hogy Isten igéje kimunkálhassa bennünk, hogy először önmagunkat adhassuk át Istennek, gyertek alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk, mert tiéd a dicséret, a tisztesség és a hálaadás és a dicsőség. Szeretnénk, Urunk, bekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletbe, amely most is zajlik a mennyei világba, és szeretnénk, Urunk, gyarló emberi szavainkkal és énekmondásunkkal is téged dicsőíteni, hogy megadhassuk neked azt, ami a tiéd, ami nem adható másnak, a te dicsőítésedet és magasztalásodat. Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor önmagunknak szerzünk dicsőséget, és nem te neked. Bocsáss meg, Úrunk, hogy sokszor nem tudjuk önmagunkat átadni neked, hanem magunknak tartogatjuk mindazt, ami a miénk, pedig te tőled kaptuk. Kérünk, Úrunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és világosíts meg bennünket a Szent Evangéliummal, hogy tündökölhessen a gondolatainkban, az elménkben, a szívünkben, és a mi lelkünkben. Kérünk, mennyei édesatyánk, jöjj, és mindazt, ami most teher, a te igéd oldja le a mi lelkünkről, mert, Urunk, mindazt, amit emberi módon hordozunk magunkba, egyedül a te közelségedbe és a te világosságodba tudjuk jól látni, érteni, s azt a te kezedbe letenni. Könyörgünk, Urunk, hogy szabadítsd fel a mi lelkünket, hogy megértessük, hogy aki meg akarja menteni önmagát, az elveszíti, aki pedig képes elveszíteni önmagát Jézusért és az evangéliumért, hogy teljesen Isten kezébe tegye le magát mindenével együtt, az örök életre nyeri meg azt. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, Szent lelkednek ereje által erősítsd meg őt a te evangéliumodba, Urunk, azért, hogy hordozhassa közöttünk a te élő igédet, hogy a szívünkig juthasson el a te szavad. Jövel Szent Lélek, Úristen, tiszta szívet teremts bennünk, s az erős lelket újítsd meg mi bennünk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, a II. Korintusi levél 9. fejezetének első 5 versében. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magában ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiába valóvá legyen, hanem, amint megmondtam, készen legyetek. És ha velem macedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyenne valljunk mi, hogy ne mondjam ti ebben a bizodalmunkban. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Kedves testvérek, Isten akarata a rend, a harmónia. Isten mindig a káoszból rendet teremt. Ugyanez igaz az emberi lélekre is. Amikor Isten lakozást vesz egy életben, egy ember szívében, akkor ott az űrzavar letisztul, és rendezetté kezd válni az élet. Gondoljunk csak mondjuk a megtérő pankokra, metálosokra, meg ehhez hasonló emberekre, akiknek mondjuk a teste tele van piercingekkel, tetoválással, hosszú hajuk lenőtt, össze-vissza szabdalt ruhákban járnak, egy szóval ilyen majdnem, hogy polgárpukkasztó módon néznek ki, és amikor megtérnek, amikor Jézus Krisztusé lesz az életük, akkor mindez elkezd megváltozni. Leveszik a piercingeket, nem varratnak több tetoválást,
eltalálnak a fodrászhoz, elkezdenek normális ruhát hordani magukon, sőt, családot alapítanak. És mindez nem azért van, mert elmenek egy gyülekezetbe, és akkor felhúzott szemöldökkel a lelkész, vagy valamelyik presbiter odaáll, és elmondja, hogy ennyi, mennyi, így nem szabad viselkedni, nem illik ez a templomba, hanem Isten lelke kezd el a szívükben munkálkodni, és ez hozza létre a változást. Ami korábban őket erre egy folyamatos vad dolgokra, meg kivagyiságra serkentette, azok megszűntek, mert belül lakozást vett Isten, és létrejött a békesség. A rend tehát Istenhez tartozik. A gyülekezeti Isten tiszteletünknek is van rendje, ezt idegen szóval egyébként úgy hívjuk, hogy liturgia. És ez nem egy mostani találmány, még nem is a reformációval egyidős, hanem annál sokkal-sokkal régebbi, már a Bibliában megtaláljuk az alapjait, amikor is Pál apostol elmondja éppen a korintusiaknak, hogy figyeljetek azért, úgy tartsátok azt az Isten tiszteletet, hogyha valaki bemegy hozzátok, nehogy azt higgyél, hogy itt őrjöngtök, hogy egyszer az egyik beszél nyelveken, aztán a másik közbevág, meg egyik kezd el énekelni, másik kezd el énekelni, legyen egy rendje az Isten tiszteletnek. És ez azóta is így van. Hát minden felekezetnek van valamilyen rendje, a miénket ismerjük, a református Isten tisztelet ilyen. Még inkább talán egy jellemző különbség a felekezetek között az, hogy hogyan élnek például az úrvacsorával. A rend az segít az életünkben, ettől a rendtől persze alkalmanként el lehet térni, el is szoktunk térni, amikor van egy evangelizáció, vagy a múlt alkalommal mondjuk a közös reformáció, istentisztelet, és így tovább, de összességében ez a rend segít bennünket. A mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszból pedig azt hallhattuk, hogy még az adakozásnak is van rendje. Legalábbis Pál apostol erről beszél, és Isten szent lelkét segítségül hívva megnézhetjük, hogy mit értett Pál ez alatt a rend alatt, és hogy mit érthetünk meg mi, a mi keresztény életünkre nézve. Előre kell bocsátanom, hogy az adakozásról szóló tanítás itt a korintusi levélben is, meg máshol is megtalálható, és jóval hosszabb, mint az, amit most felolvastam, úgyhogy nem tudunk mindent ma elmondani, elképzelhető, hogy később még erről lesz szó. A jeruzsálemi gyülekezet részére volt szükséges adakozni ebben az esetben. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a jeruzsálemi gyülekezet tagjai. Nem egy általános szegénységről volt szó, a mi fogalmaink szerint vett szegénységről, hanem éhezésről. Korábban már el is mondtam, egy másik igehirdetésben utaltam rá, hogy azért a szegénység fogalma az nagyon nagy változásokon ment keresztül. A mai nyugati világban, ott, ahol mi is élünk, teljesen mást jelent a szegénység, mint a valóságos szegénység. Ma az a szegény, aki nem veheti meg magának azt, amit akar. Körülbelül így lehetne talán összefoglalni. Az a szegény, aki nem vehet meg bármit, amit szeretne magának. Önbevallás szerint, hangsúlyozom, önbevallás szerint az országnak a túlnyomó része szegény. Még olyanok is, akik egyébként BMW vagy Audi terepjáróval hordják a gyereket iskolába vagy óvodába, mert hát a papíron létező jövedelmük az a minimálbérrel egyenlő, és hát ezért ők szegények. Vannak is, akik egyébként igénybe vesznek így szociális támogatásokat, hiszen papíron szegények. De szegénynek érzi rendkívül sok ember magát, noha van mondjuk egy autója, talán nem BMW, de azért gurul, tud vele haladni, van háza, van mit ennie, van tévéje, számítógépe, internete, mikrohullámú sütője, és mégis azt mondja, hogy hát én szegény vagyok, mert egyébként az a mikro 20 éves, az autó 18, és nincs meg az, hogy hát valójában egy csomó mindennel rendelkezem. Nem a hálaadás van, hanem a panasz, hogy hát én milyen szegény vagyok. És én nem mondom, hogy feltétlenül örömteli 20 éves, 18 éves, nem tudom hány éves dolgokkal rendelkezni csak, de azért mégis mást jelent ez a szegénység, mint mondjuk itt a bibliai korban, vagy Jézus korában, erről már többször szóltam, hogy abban az időben a szegénység azt jelentett, hogy van mit enni, vagy nincs mit enni. Tudom, hogy mit adok holnap a gyerekemnek, a családomnak, vagy nem tudom. Úgy fekszünk le aludni. De igazából nem kell nekünk 2000 évre visszamenni, 100 évre, sőt még kevesebbre, 60 évre, ha visszamegyünk, akkor is találunk ilyen bizonyságtételeket. Itt a városban nem tudom, hogy hogy volt, de falun sok embertől hallottam, aki elmondta, hogy mikor gyerek volt, akkor azt mondták a szülők, este, amikor éhes volt, hogy alszik a kenyér. Feküdjél le te is aludni, majd holnap ehetsz. Valahogy el kellett bolondítani a gyereket, aki éhes volt, mert be kellett osztani az ételt. Nem dúskálás volt, mint most, hogy szegények vagyunk, de azért a hűtőben válogathatunk, hogy milyen ételt vegyünk ki. Az éhező testvéreknek gyűjtöttek tehát, és ez különösen is érdekessé tette a helyzetet, hogy az ősgyülekezet részére kellett gyűjteni. Azoknak az embereknek kellett gyűjteni, akik közül Jézus Krisztus többen testben látták. Olyan embereknek gyűjtöttek, akik találkoztak Krisztussal. Olyanoknak gyűjtöttek, akik átélték a pünkösdi történetet. Akik nem hallottak bizonyságtételt róla, igehirdetést, hanem ott voltak. Amiről olvassuk, hogy jött a szélzúgás, szélrohamhoz hasonló zúgás, de egyébként nem tapasztaltak semmit, és Isten szent lelke kitöltetett. És ezt átélték, és milyen érdekes, hogy most éppen ők éheznek. Lehet, hogy itt a korintusi, meg más gyülekezetek, ahol elindult a gyűjtés, talán elgondolkoztak rajta, hogy hú, mi vár ránk, hogyha az ős gyülekezetben is ilyen éhezés előfordul, akkor mi lesz velünk? De ugyanakkor Pál apostol biztatja, buzdítja őket, máshol olvassuk az igében, hogy hát az egyenlőség kedvéért most ez úgy helyes, úgy jó, hogyha ti a ti gazdagságotokat megosztjátok azzal, akik most szegénységben vannak. Egyfajta dicséret, dicsőség is, hogy ti adakozhattok ennek a gyülekezetnek. Az adakozás aztán elindult, de úgy tűnik, voltak arra jelek, hogy nem ment egészen gördülékenyen minden, és ezért Pál fontosnak tartotta, hogy tanítsa a gyülekezetet ezzel kapcsolatban, sőt, munkatársat is küldött, hogy koordinálja a gyűjtést, hogy minden rendben menjen. Ez nem azt jelenti, hogy még egy adakozás sem voltak képesek végrehajtani normálisan ebben a gyülekezetben, hanem Pál el akarja kerülni az űrzavart. Tudjuk azt, hogy amikor van valamilyen nagyobb megmozdulás, amikor elkezdünk gyűjteni valamire, vagy valamilyen munkához toborzunk embereket, és így tovább, mindig, kivétel nélkül mindenütt vannak olyan emberek, akik elvesztik a fonalat. Akik éppen nem figyeltek, vagy valami, és bizonytalanságban vannak, és kérdezgetni kezdnek, hogy hogy lesz, mint lesz, akkor most én ezt nem értem. És hogyha ez nincsen egy biztos vezetés, akkor ez a bizonytalanság a többi emberre is áthathat, és bizonytalanra nem szívesen ad senki sem. Hiszen mégiscsak magunktól adjuk azt a pénzt, amit elkölthetnénk másra is, és ha bizonytalan az, hogy most mire is adunk, hogy kell adni, akkor ott már az adakozás lendülete megtörhet. Ezért gondolja azt Pál, hogy jobb, ha van ebben segítség, és jobb, ha van ebben egy rend. Pál azzal kezdi, hogy a gyülekezetet egyébként megdicséri. Azt mondja, hogy nagyon jó példátok van, hogy ti szívesen adakoztok, és ezt jó látni másoknak is. Ennek a híre elment más gyülekezetek felé is, akik ezen felbuzdulva kezdtek el szintén adakozni. És ha már itt tartunk, hadd mondjam el, hogy örömteli a mi gyülekezetünkben is, hogy például az ilyen, mint ami itt volt Korintusban, az ilyenfajta céladakozás, az nálunk is mindig nagyon szép. Nem kell megszégyenülnünk sohasem. Különösen is igaz akkor ez, amikor valamilyen bajban lévő embernek, családnak, természeti katasztrófa sújtotta terület számára gyűjtünk. Ilyenkor kihirdetjük, és már következő vasárnap nagyon szép összeg megjelenik a kitett persejekben, és hogyha ez máshol szóba kerül, akkor én szívesen is viszem a gyülekezetnek ebben a jó hírét. Mi a gyülekezeten belüli dolgokra is szépen adakozunk, igaz, ott azért ezeknek az adományoknak az összegyűlése több időt vesz igénybe. Talán valahol érthető is, valahol talán az emberek, a testvérek a szívük mélyén, a gondolataik hátterében tudják, hogy amit itt magunknak gyűjtünk, az azért mégsem annyira hirtelen, azonnal szükséges dolog, mint mondjuk egy súlyos beteg embernek segíteni. Összegyűlnek itt is szépen az adományok. A perselyes adakozás is lassú, de egyértelmű növekedésnek indult, és az a tapasztalatom különösen azóta növekedett, mióta egy igehirdetésben elmondtam, hogy a jók szívű adakozóban gyönyörködik az Úr, és elmondtuk azt is, hogy mindenki annyit adjon, amit elgondolt, amit jó szívvel ad, amit hálásan ad az Úrnak is. Talán vannak, akik arra szabadultak fel, hogy hát akkor tényleg nem kell úgy adnom, hogy mintha a fogamat húznák, akkor most én kevesebbet tudok adni, de azt örömmel is azt úgy adják, és vannak olyanok is, akik pedig megértették, hogy nem az a törvény az egyházban, hogy koppanjon csak valami a persejbe, hanem hát a hálámat fejezem ki, és tehetek én abba egy nagyobb összeget is, mert hálás vagyok Istennek. Ami a legkevésbé növekszik, az egyház fenntartói járulék, de ha a többi adomány ezt pótolja, akkor ez sem jelent olyan nagy bajt. És ha már szóba került a persejpénz és az egyház fenntartás, akkor hadd beszéljek még egy kicsit erről, hiszen sokan nem régen járnak ebbe a gyülekezetbe, és talán nincs is tudomásuk arról, hogy miért is fizetjük ezt, vagy miért szükséges ez. Akik tudják, azoknak meg ismétlés. Először is szögezzük le, hogy Istennek nem kell a pénzünk. Istennek nincs szüksége a pénzünkre. Ez nem kell nagyon magyarázni. Az az Isten, aki mindent megteremtett, ezt az egész világegyetemet, az nincs rászorulva a mi pénzünkre. Nincs rá szüksége. Minden, amit alkotott, az ő legyen szavára létrejött, se a 5 forintosainkra, se a millióinkra nincsen szüksége. Ellenben az egyház, a gyülekezet, az itt a földön él. És például, ha mi gyülekezetünket nézzük, akkor láthatjuk, hogy az egyházközségünk fenntart egy gyönyörű templomot. Ennek a fűtési rendszerének a felújítása 2,3 millió forintba került, ami most történt meg, egy évvel ezelőtt. Ennek a jelentős részét például a testvérek céladományként adták össze, a hiányzó maradékot pedig a gyülekezeti kasszából, a maradványból pótoltuk ki. Ugyanakkor a templomban ahhoz, hogy meleg legyen, ezt a fűtési rendszert aktiválni is kell, dolgoznia is kell, és ez sem megy ingyen. Ennek a költsége az új modern kazánokkal is várhatóan minden hónapban körülbelül 70-80 ezer forintba fog kerülni. Aztán világítunk, és mindez igaz a gyülekezeti teremre. Ott is fűtünk, világítunk, sőt az, hogy amikor jövünk mi istentiszteletre, nyitva legyen a templom, a gyülekezeti terem, hogy itt ki legyen vetítve, majd az, ami ki lesz vetítve, és így tovább, ahhoz is kell valaki, ezt a templomgondnokunk csinálja, és még sok más, vagy 100 vagy 1000 dolgot, az ő áldozatos munkája révén működnek ezek. Aztán van parókia, lelkészi hivatal, ifiterem, ezeket is fűtjük, világítjuk, aztán vannak lelkészek, akik szintén élnek valamiből, tehát az egyház fenntartó járulék ezeket kellene, hogy fedezze ideális esetben. És hogyha ez így van, akkor a persejpénz megy a misszióra, táborokra, foglalkozásokra, és így tovább. Az Isten dicsőségére szánt adományok pedig mennek az ezen kívüli kiadásokra, olyanokra főleg, amik valóban Isten nagyobb dicsőségét szolgálják. Pál apostol felhívja arra a figyelmet, amiről már szintén szóltam korábban, hogy mennyire fontos előre elkészíteni az adományt. Fontos, hogy nem a pénztárca aljából keresgélek és bosszankodom, hogy nincs elég nagy vagy elég kicsi címlet nálam, amit én szerettem volna egyébként adni, és ezért is szoktuk meghirdetni előre az adakozásokat, hogy senki ne kerüljön kényelmetlen helyzetbe, hiszen lehetséges az, hogy tudnék adni, de istentisztelet után arra a pénzre most hirtelen szükségem lenne. Viszont ez a jó tapasztalatunk, hogy ahogyan meghirdetjük, következő vasárnap szépen is jönnek az adományok. Erre is nagyon jó a korábban szintén már említett tized. Emlékszünk rá, hogy az egyház fenntartói járulék összegét ettől az évtől 8000 forint minimum összegben határoztuk meg, de ajánlottuk, hogy az éves nettó jövedelmének az 1%-át adhatja mindenki erre a célra. Tehát nem a tizedet, hanem az 1%-ot. Viszont aki hittel meg tudja tenni, hogy Istennek adja a jövedelme tizedét, annak az adakozások biztos, hogy nem jelentenek semmilyen problémát, hiszen egy félretett összegből őszinte örömmel, hálával tud áldozni. Nem gond az egyház fenntartói járulék befizetése, a persejes adakozás Isten dicsőségére vagy valamilyen célra adni, hiszen ott van egy minden hónapban erre a célra félretett összeg. Persze ezt hitből lehet csak vállalni, és senkire nem akarjuk ezt rákényszeríteni. Ez nagyon fontos. Nem ezért van erről szó az Isten tiszteleten, mert ezt rá akarjuk valakire kényszeríteni. Ez belülről kell, hogy fakadjon, és akinek ez fakad, az jó, akinél nem fakad, az sem tragédia. Isten, akit jónak lát, erre el tud vezetni. Aki azonban ezt megcselekszik, vagy gondolkozik rajta, annak hadd adjak egy gyakorlati tanácsot, mégpedig azt, hogyha valaki szeretne Istennek így a jövedelmének a tizedével szolgálni, annak azt tanácsolom, hogy mihelyt megvan a jövedelme, annak a tizedét tegye félre rögtön. Ha nem teszi félre, el fogja költeni. El fog menni a pénz. És azért is jó félretenni, mert akkor azt lehet egy szent pénzként kezelni, azaz azt mondani, hogy ez Istennek van félretéve, ebből nem veszünk, nem tudom én, mosogatószert otthonra, ezt Istennek szántuk oda. Fontos, hogy minden adomány hálából fakadjon. Pál nagyon sokszor használja azt a kifejezést, hogy hála áldozat. Hálásak lehetünk Istennek rengeteg dologért. Például nem természetes, hogy van munkahelyünk, hogy van egészségünk, erőnk dolgozni. Nem természetes, hogy van fedél a fejünk fölött, és van mit ennünk, innunk, hogy nem egy fűtetlen lakásban lakunk. Nem természetes, hogy van családunk, hogy születtek gyermekeink, és rengeteg példát sorolhatnék még, hogy mi minden nem természetes, és arra is, hogy kik élik meg annak a hiányát, hogy nekik ez nincs. Erre is sok példát hozhatnék, talán ott ülnek mellettünk. Nekem nem adatott gyermek, nekem nem adatott társ, nekem nem adatott ez vagy az. Szóval ezek nem természetes dolgok. És nagyon fontos az, hogy ha ezek nem természetesek, akkor tudjuk azt Istentől elfogadni ajándékként. Egyszer egy másik gyülekezetben szolgáltunk, és egy domboldalra, egy hegyoldalra épült ez a falu, és egy alkalommal nagy esőzés volt. Olyan nagy esőzés, hogy a szomszéd települést, amelyik szintén a domboldalra épült, az teljesen elmosta, úgyhogy a lezúduló földréteg az sokaknak elvitte a kis melléképületeit, disznóólakat, elvitte a kerítéseket, és így tovább nagy károk történtek, és akkor az egyház megye adakozásra buzdította a gyülekezeteket ennek a településnek a megsegítésére. Hát elég nehezen indult be az adakozás, és akkor azt mondtam, hogy hát testvérek, legalább azért adjunk, hogy minket nem ért ez a baj. Minket is érhetett volna, tőlünk néhány kilométerre történt, és minket ez elkerült, akkor legyünk hálásak, hogy velünk ez nem történhetett meg. Szóval hála áldozat. Ez a szó azt fejezi ki, hogy az, amit odaadunk Istennek, az nem fölösleg. A fölösleg az nem áldozat. A fölöslegből vehetek fagyit, elmehetek gokártozni, elmehetek moziba. A fölösleg az, ami az élethez nem szükséges. Nem feltétlenül szükséges. Nem bűn, de megengedhetem magamnak. Nem fog hiányozni a gyermek cipőjéhez, a rezsihez, az ételhez. Ez a pénz, és elkölthetem szabadon. Az áldozat azonban azt jelenti, hogy nem a fölöslegemet adom oda, hanem elveszem magamtól, de azért, mert egy belső erő késztet erre. Elfagyizhatnám, elmozizhatnám azt a pénzt, de az Úrnak adom, mert hálás vagyok neki. Az Ószövetség idején az emberek áldozatokat mutattak be Istennek a bűneikért. Állatokat kellett megölniük, hogy azok szenvedjenek és halljanak meg az ő vétkeikért. A saját állataikat kellett feláldozni, vagy a saját pénzükön megvásárolt állataikat. És ez nem csak azért volt áldozat, mert azok az állatok meghaltak, elpusztultak az illető ember helyett, hanem azért is volt áldozat, mert annak a valakinek az áldozat volt, lemondás, oda kellett, hogy adja azt az állatot, vagy annak a zárát, hogy a bűnei eltöröltessenek. Aztán a komolyan hívő zsidó emberek hamar rájöttek, hogy a világegyetemen nincsen annyi állat, amivel az ő bűneiért eleget lehetne tenni. Mihelyt kivégezték azt az állatot, lehet, hogy 2 perc volna mehetett volna vissza, mert volt egy olyan gondolata, és már megint be kellett volna mutatni egy újabb áldozatot a vétkéért. És etekedtek Istenhez az emberek megoldásért, várták a megváltót, persze sokan politikai messiást vártak, de amikor eljött Krisztus, akkor tömegek jártak utána, mert érezték, hogy ő más, ő több, ő nem csak egy ember. És ez a Krisztus végül oda áldozta önmagát az emberekért. Nem kell többé semmilyen áldozatot bemutatni a vétkeinkért, mert Krisztus bemutatta helyettünk és értünk a tökéletes áldozatot. És mindezek után a hívő embernek egy idő után kérdéssé válik, hogyan hálálhatom én ezt meg? Mit adhatok én cserébe? Hiszen innen indultunk ki. Istennek nem kell semmi tőlünk. Mi kellhet Istennek tőlünk? A pénzünk nem kell, nem tud vele mit kezdeni. Mit adhatunk neki? Hogyan hálálhatnám meg, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy az ő egyszülött fiát értem adta? Uram, mit adhatok én neked cserébe? És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy tudod, én a véremmel váltottalak meg téged. De nem csak téged, hanem a melletted ülőt is, meg a szomszéd településen levőt is. És az én vérem által ti így testvérekké lettetek. Szeretnél hálás lenni nekem? Szeretnéd kifejezni valamilyen módon a háládat? Akkor én azt kérem, adj annak a másiknak, aki bajban van. Segíts, rajta segíts. Nekem nem kell a pénzed, nem vagyok rászorulva. De én most azt akarom, hogy amit tőlem kaptál ajándékba, abból szolgálj a testvéred felé, a másik ember felé. Tudom, hogy elfagyizhatnád azt a pénzt, tudom, hogy elmehetnél moziba. Én most ezt kérem, ha hálás vagy, akkor tényleg hálából neki add. És még ebben is olyan kedves az Úr, nem is tudok jobb szót találni, olyan kedves, olyan figyelmes. Azt olvastuk, azt olvasta a nagy tiszteletű asszony az úrasztalától, ha megvan a készség, az az szerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem az szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Olyan jó, hogy még erre is odafigyel, hogy nem azt várja el az Úr, hogy most te legyél szegényé, nincs te lenni azért, hogy a másik jobban éljen. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. És a hívő ember ilyenkor boldog. És azt tudja mondani, hogy Uram, de jó, hogy módot adtál, lehetőséget adtál rá, hogy én kifejezem a hálámat neked. És a hívő ember így kezd el adakozni. Nem kényszerből, felszólításra, tömegnyomás miatt, hanem örömmel. Mert az hála áldozat, amit ő most ad, ez csak szerény válasz arra a nagy áldozatra, amit Krisztus vállalt érte. Így adakozzunk mi is. Testvérek, nincsen különösebb célja ennek az ige hirdetésnek. Nem azért van erről szó az adakozásról, mert most valamire nagyon gyűjtünk, hanem azért, mert ez a napi ige. Aki ad, az az Úrnak adjon hálából. Jézus azt ígérte, hogy annak, aki titkon ad, annak Isten nyilvánosan fog megfizetni bőséggel. Adjon az Úr így meggazdagodott életet nekünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te a mérhetetlen, a legnagyobb gazdagságot hagytad ott, a mennyek dicsőségét mi érettünk. Köszönjük, Úrunk, hogy te, aki mindeneket létrehoztál egy szabaddal, a teljes nincstelenségbe érkeztél meg ebbe a világba, és valóban gazdag lévén szegényé lettél értünk, hogy mi a te szegénységed által gazdagodhassunk meg. Mert nem csak, hogy egy szegény családban nőttél fel, nem csak, hogy bujdokolni kellett ennek a családnak a Heródes haragjától, nem csak, hogy felnőve nem volt hová lehajtani fejedet, hanem ott a kereszten még a ruhát is levették rólad, és teljesen kisemmizve, teljesen nincstelenül még az életedet is letetted, miértünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi valóban a te szegénységed, a te alázatod által gazdagodhatunk meg, hiszen ez a te áldozatod szabadított meg bennünket a vétkektől, és ez a te áldozatod ad nekünk szabadságot arra is, hogy örömmel adjunk azoknak, akiket te elénk hozol. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak pénzt adhatunk, hanem adhatjuk a másiknak az időnket, a türelmünket, meghallgathatjuk a másiknak a bajait, és imádkozhatunk érte. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy latba vethetjük a kapcsolatainkat, a baráti ismerősi köreinket a másikért, a gyülekezetért, az egyházért, hogy valami módon kifejezhessük a hálánkat a te szabadításodért. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket abban, hogy láthassuk, valójában mennyire gazdagok vagyunk, mennyire meggazdagítottál bennünket, és add, Urunk, hogy megláthassuk azokat is, akiket mellénk adtál szegénynek, hogy az egyenlőség kedvéért meg tudjuk tenni azt, amire buzdítasz. Köszönjük, Urunk, hogy így imádkozhatunk azokért, akiknek az életében ott van a legnagyobb szegénység, akiktől elvettél valakit, valamely szerettüket, Könyörögünk, Urunk, a gyászolókért, hogy vigasztald őket, és te töltsd be az ő hiányukat, az ő szegénységüket is. Imádkozunk azokért is, akik az egészségben szenvednek hiányt, te légy gyógyítójuk. Könyörgünk a kórházban, a beteg ágyon fekvőkért, hogy légy áldott orvosuk. És könyörülj rajtunk is, Urunk, hogy hadd tudjunk hálás szívű és engedelmes gyermekeid lenni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.